Sok-sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Gyermekek, megint ti élvezitek az elsőbséget, mert hogy fontosak vagytok nekünk, és most is egy olyan dologgal szeretnélek benneteket megszólítani, amiből lehet, hogy nem fogtok mindent megérteni, mert hogy mi felnőttek elég nehezen tudunk azon a szinten gondolatokat kifejezni, ahol ti nagyon jól megértitek egymást, de abban a reményben mondom el mindazt, amit elmondok, hogy hát, ha valami majd úgy átmegy, és valamit meg tudtok fogni mindabból, amit én elmondanék. Két Biblia szöveget idéznék. Azt mondja, ha majd otthon anyu vagy apu segít kikeresni akkor, és újra felolvasni nektek, akkor biztos haszonnal gondolkodtok rajta. Így hangzik: minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. A másik pedig ugyanebben a könyvben, Példabeszédek könyvében, a 18. fejezet legvégén van, ezt könnyű így megjegyezni: az ember, akinek sok barátja van, széttöretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Azért idézem ezeket az igéket, mert mi felnőttek úgy tapasztaljuk, hogy az emberi kapcsolatok kiüresedőben vannak, ami azt jelenti, hogy nem tudunk úgy számítani egymásra, és hát be kell jelentkezni, telefonon egyeztetni kell időt. Én emlékszem olyan alkalmakra, amikor, és olyan helyzetekre, amikor meglátogathattam a barátomat, akár még éjjel kettőkor is, hogy ezt mondani szokás, nem voltam terhére, mert annyira szerettük egymást, és annyira ragaszkodtunk egymáshoz, hogy ez nem jelentett problémát. Örültünk egymás látásának, és nem volt alkalmatlan időpont. Persze ebből nem következik, hogy az udvariasság szabályait ne kövessük. Ezzel inkább csak arra szeretnék utalni, hogy vannak olyan mély, igaz emberi kapcsolatok, barátságok, amelyek még a testvéri kötelékeket is meghaladják tartalmukban, mert azt mondja itt a Biblia, hogy van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Sőt, azt is mondja ígéretként a Biblia, hogy minden időben szeret, aki igaz barát. Tehát nem akkor, amikor jól megy a dolgom, nem akkor, amikor a tékozó fiú példázatára hivatkozhatnék, amikor sok pénzem van, javaim vannak, és azt közösen majd ilyen felszínes, üres szórakozások alkalmával elszórhatjuk együtt. Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Van egy mondás, hogy a nehéz helyzetben mutatkozik meg, hogy ki az igaz barát. És még egy dolgot hadd mondjak el, ezek csak olyan gondolatok, amelyeket nyilván tovább gondolásra szánnék. Mi is egy kicsit ludasak vagyunk, úgy szokás mondani, mi felnőttek is, és ti gyermekek is abban, hogy az emberi kapcsolatok kiüresedőben vannak. Egyre kevesebb olyan gyerek van, aki szeret a barátokkal együtt focizni, rohangálni, kirándulni. Többnyire ott ülnek a gyermekek is a számítógép előtt, és magukkal játszanak. És olyan jellegű szórakozási lehetőségek kínálják magukat, amelyekből sok esetben kiszorul a másik. És én arra szeretnélek kérni benneteket, hogy amikor elgondolkodtok azon, hogy mivel foglalkoztok inkább, vagy mi jelent nektek igazán örömöt, akkor a másik ember kerüljön az első helyre. Gyermekek szülei szoktak panaszkodni, hogy hát az én fiam hazajön, vagy az én lányom hazajön, és már is bevonul a szobába, és foglalkozik a Facebook dolgaival, meg e-mailjeivel, meg mit tudom én mifélékkel, és nem tudunk már normálisan leülni, együtt ebédelni, nem tudunk leülni, beszélgetni, mert mindig valami mással, valami fontossal van elfoglalva, amelyek az emberi kapcsolatok kiüresedéséhez vezetnek. Én olyan jó leső érzéssel, már talán mondtam másoknak is, jó leső érzéssel gondolok vissza arra, amikor például egy téli estén édesanyámmal ültünk a konyhában, kint havazott, mi leoltottuk a villanyt, a tűz világított, a Sparhert, így hívták régen a kályhát tetején, lábos alatt, gesztenyesült, és mi ott ültünk édesanyámmal együtt, és beszélgettünk. És erre látjátok, hogy 50 év távlatában is, több mint 50 év távlatában visszaemlékszem, mert fontos volt. Arra kevésbé, hogy milyen játékot kaptam, és hogy azzal milyen jó volt játszani, mert ezek az igazi tartalmas dolgok egy ember életében, és én úgy gondolom, hogy például ha elfogadtok egy-két tanácsot tőlem, a szeretetnek szokás mondani így felnőttek körében, meg kell találni a kifejezési formáit. Mi lenne, ha egyszer eltökélnétek, hogy most nem a számítógéphez mentek be, hanem oda bújtok anyuhoz, és elmondjátok, hogy anyukám, apukám, most szeretnék veletek beszélgetni. Nekem most pillanatnak nincs mondani valom, nem tudok mit mondani, de ki akarom fejezni azt, hogy fontosak vagytok nekem, és hogy jó lenne együtt eltölteni egy estét, jó lenne együtt programot csinálni, menjünk el kirándulni. Szóval próbáljátok úgy felépíteni az életeteket, hogy a szülőkre, a testvérekre, a barátokra komoly időkeret jusson, és higgyétek el, hogy ezek azok az igazi tartalmas, élményt jelentő események az életben, amire majd a későbbiekben is visszaemlékeztek. Idézném újra a Biblia szöveget, mert voltak éppen ez áll itt középpontban. Azt mondja tehát, minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül adatik a nyomorúság idejére. A másik pedig így hangzik, az ember, akinek sok barátja van, szép töretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. És ilyen barátokat keressetek, és legyetek ti is ilyen barátok. Egy nagyon jól ismert Biblia szöveget szeretnék idézni. Ez Pál apostol rómabeliekhez írott levelének 12. fejezetében a második vers. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulás által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Én mindig az alapfogalmak felől közelítve próbálok egyes igéket és igeszakaszokat megérteni, és ugye itt ebben az esetben szinte kínálja magát a megtérésre vonatkozó bibliai tanítás. A megtérés a Biblia önértelmezése szerint a gondolkodásmód, az értékrend megváltozása, és mint a Pál apostol itt arra szólítana fel, hogy ha ti megtért embernek tekintitek magatokat, akkor ennek megfelelő gyakorlati életutat kell keressetek és kövessetek, változatok a ti elmétek megújulása által, tehát megújult a gondolkodásmód, megújult az értékrend, akkor kövesse ezt egy azzal teljes feddésben lévő gyakorlat, mert hogyha megpróbáljuk ennek a sötét hátterét is megvizsgálni, akkor azt kell mondjuk, hogy a bűnbeesés nem egyéb, mint a gondolkodásmód megváltozása. Az embernek éppen teremtettségi adottsága révén olyan gondolkodásmódja, olyan értékrendje volt, amelyik tökéletesen igazodott az Isten értékrendjéhez, és amikor a bűnbeesés bekövetkezett, vagy annak az előzetes kísértésben megragadható, mint egy előképe, ott azt mondja a Biblia, hogy az asszony látta, hogy jó a fa az eledelre. Az Isten azt mondta neki, hogy ebből ne egyél. Tehát nem lehetett jó a fa az eledelre. Kívánatos volt a szemnek, tekintetre kedves volt. Nem igaz. Egyfajta érzelmi kötődés kezdett kibontakozni, mert a gondolkodásmód is áthangolódás, átrendeződés állapotába került. És van itt egy érdekes dolog, amit úgy az utóbbi időben próbáltam én magam is tudatosítani magamban, hogy a bűn egy érdekes kettősséget képvisel. Az értékrend megváltozását és ahhoz kötődő érzelmi kötődés is jelen van ebben, és ezért a megváltásnak is, a gyógyulásnak is ezt a kettősséget kell képviselnie. A gondolkodásmódom átalakul a megtérés eredményeképpen, belátásra jutottam, hogy az Istennek van igaza, de ez akkor érvényesül az életemben, hogyha egyfajta érzelmi kötődéssel is társul, Krisztus szorongató szeretetéhez. Tehát, hogyha az Isten a maga szeretetével magához vonz, bizalmat ébreszt, és ennek a bizalomnak az alapján és hátterén kialakul ez a kettős kötődés. Belátás, meggyőződés arra vonatkozunk, hogy az Istennek igaza van, és hogy az Isten, akinek igaza van, a javamat akarja, és ezért az egyetlen értelmes magatartás az, hogyha én az Isten akaratát keresem az elmém megújulása által, és hogy ebben az irányban kitartsak, Isten a maga szeretetéről biztosít időről időre, hogy az érzelmi kötődés fenntartsa ezt a belátást, és ne ingadozzak ide-oda. És akkor itt felvetnék egy kérdést, ami valószínűleg botránkoztató, mert hogy az ilyen jellegű kötődések a függőség kategóriájába tartoznak. A függőség akkor bűn. Ha az én életemben valami olyasmi van kibontakozóban, vagy akár már ki is alakult, amihez én komoly mértékig kötődök, és az nem azonos az Isten akaratával, nem lehet konkrét bűnökben mérni, vagy kifejezésre juttatni, egyszerűen van egy az Isten akaratától eltérő vonzódás bennem, az értékrendem nem egészen az isteni elképzeléseket követi, mert azt, amit én fontosnak tartok, és amihez én érzelmileg kötődök, azt én előtérbe helyezem. Nem konkrét bűn, de kötődés. Egy érzelmi kötődés. És az érzelmi kötődés általában ideológiával is szokott társulni, mert nem tudok fenntartani egy érzelmi kötődést, ha meg nem magyarázom magamnak, hogy miért fontos ez nekem, vagy miért helyezem arra a helyre, ahova éppen. Azt mondja a római levél 8. fejezetében Pál apostol, hogy a test gondolata ellenségeskedés az Istennel, mert az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is képes rá. Tehát, ha én nem vagyok képes valamire, és egy érzelmi eltávolodás van abból, ami helyes, ami tiszta, ami nemes, de konkrét bűnök formájában nem öltestet, a kérdésem akkor újra így hangzana, ez bűnös állapot-e, vagy sem? Én egyértelműen igen mondanék rá, mindaz, ami nem az Isten akaratával megegyező, az valahol a bűn kategóriájába tartozik, és éppen ezért szeretném azt úgy érzékeltetni, hogy a bűnről ne úgy gondolkodjunk, mint ami konkrét tettekben megragadható valami, hanem ha az én értékrendem az Istenitől eltér egy kicsit is, ha a gondolkodásmódom nem annyira kitisztult, kifinomult, és nem mindenben az Isten akaratához igazodó, akkor az szükségszerűen más értékrendet képvisel, még hogyha egy kicsit is tér el az Istenitől. Azt mondja a Biblia, hogy nem is vagyok képes igazán tisztán és világosan gondolkodni, hogyha a testem, ha az én örökletes adottságaim elsőbséget élveznek, és nem az értelmemet követem, nem a belátásra jutott, az Isten által megvilágosított értelmemet követem. És akkor hadd térjek vissza arra, hogy az Isten megoldása is ezek szerint kettős kell legyen. Bebizonyítja Isten, hogy a javamat akarja. Saját fiának nem kedvezett, őt mindannyiunkért odaadta, vele együtt kész mindent nékünk ajándékozni. Tehát megteremti a bizalmi alapot. És hogyha az Istent annak fogadom el, aki, akkor ebből az is levezethető, hogy az az Isten, aki így szeretett engem, az a javamat akarja. Tehát az ő akarata mindenképpen a javamat szolgálja, az én értelmem megbízhatatlan, erőm és képességem sincs arra, hogy megvalósítsam azt, ami jó, aminek az értelmi belátására már itt-ott talán eljutottam, ezért az a megoldás, hogy az Istent mindkét vonalon engedem érvényesülni, az érzelmi elkötelezettség vonatkozásában és az értelmi belátás területén egyformán, és ez a kettő együttműködik, akkor ez az, ami a gondolkodás megváltozásával és az abból levezethető következményekkel és következtetésekkel megegyező. Azt mondja Pál apostol, hogy amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat én Krisztusért kárnak és szemétnek ítélem, hogy a Krisztust megnyerjem. Benne van a kettősség. Amelyek nékem korábban nyereségek voltak, mert a gondolkodásmódon beállt abba az irányba, azokat most kárnak és szemétnek ítélem, hogy a Krisztust megnyerjem. És ebben pedig megjelenik az érzelmi kötődés. Az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És ennek a kettőnek együtt kell érvényesülnie. Nem elég az érzelmi tisztánlátás, mert az értelmi tisztánlátás, mert ebből Róma 7 tapasztalata vezethető le. Gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt, amely engem rabulád. Oly nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből, ha csak idáig jutok el, ez egy vergődés. Meg kell jelennie az érzelmi elkötelezettségnek, és ezért mondja a későbbiekben Pál, hogy nincsen azért immár semmi károsztatásuk, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Ha belép az életembe Krisztus, erről tanultunk a szombatiskolába, és a maga elkötelező szeretetével képessé tesz engem arra, hogy kövessem azt, amit amúgy már az ő segítsége nyomán helyesnek tartok, ezzel a győzelem útját, a növekedés útját járom. A másik példa Józsefé. Olyan jól eső mindig arra gondolnom, hogy ez a fiatal ember milyen karakán módon, ma így mondanánk, kiállta az Isten mellett. Azt mondta, amikor Potifárné ott megkörnyékezte, hogyan követhetném el ezt a bűnt? Hogyan vétkezhetnék az Isten ellen? Tehát világos fogalmai voltak arról, hogy mi a bűn, és az érzelmi elkötelezettség is hatalmas mértékig munkálkodott. Hogyan élhetnék vissza valakinek a szeretetével, aki így szeretett engem, aki ennyi mindenre volt kész és képes érettem? Tehát ez egy kicsit a kísértés gondolat körével is kapcsolódik, mert ugye mikor kísértetik valaki? Amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Van egy érzelmi vonatkozás ennek. A Biblia így fogalmaz, hogy a bűnnek van ideig, óráig gyönyörűsége. És az érzelmi oldalról, a test oldaláról próbál hozzánk férkőzni, és próbál bennünket megnyerni magának, és miközben egyre többet foglalkozunk a kísértésben felkínált lehetőségekkel, annál jobban tompul az elménk, és annál inkább mutatunk készséget arra, hogy megmagyarázzuk azt, hogy most ebben az egy esetben ezt miért fogjuk megengedni magunknak, és minden egyes ilyen irányban történő engedmény tovább homályosítja az elmét, és újabb készségeket alakít ki nálunk arra, hogy a későbbiekben ez sokkal könnyebben működjön. Mindaz, amit elmondtam, egyetlen területre vezethető vissza, és ez pedig Ellen White-nak egy sokak szemében botránkozást kiváltó mondata. Az üdvösség Isten és ember együttmunkálkodása, és ebben egy tudatos partnerre van szükség. A tudatos partner mi lennénk? És bennem felvetődik régóta, mennyire vagyok én tudatos partnere az Istennek abban, hogy az üdvösségemet munkálja. Nekem az a benyomásom, hogy nagyon gyengén működik ez az oldal. A gyógyulásunk, a jellemfejlődésünk olyan hihetetlen gyorsasággal bontakozhatna ki, ha ezt megértenénk. És lehet, hogy hosszú volt a bevezetés, lehet, hogy nehezen volt követhető, de ezt az egy mondatot jegyezzétek meg, hogy Isten és ember együttmunkálkodása az üdvösség, és én ebben egy tudatos, szabad döntésből fakadó partner kell legyek. Egy olyan valaki, aki tudom, hogy kinek hittem, egy olyan valaki, akinek világos fogalmai vannak a bűnről és igazságról, és egy olyan valaki, aki érzelmileg elkötelezett, akit az Isten jósága motivál, aki egyszerűen elhárítja és szinte visszautasítja azt, hogy jöhet egyáltalán szóba az, hogy engem az Isten szeretetétől valaki eltántorítson. Hogyan lehetséges az, vagy hogyan képzelheti valaki, azt mondjuk Potifárnére gondolok, hogy engem elragad, vagy elcsábít az Isten útjáról. Úgy rájöttem arra, hogy az ördög fél attól, hogyha mi gondolkodni kezdünk. De vajmi kevés oka van a félelemre. Vajmi kevés oka van, mert kész gondolati sémákat követünk, fáraszt bennünket a gondolkodás, fáraszt bennünket az, hogy utána járjunk dolgoknak, nagy befolyással rendelkező, világos gondolkodású emberek elképzeléseit követjük, és nem vesszük a fáradtságot, hogy mi magunk is utána járjunk dolgoknak. Egyszer úgy beleolvastam a Tesszalonika beliekhez írott első levél első fejezetébe a Pál apostol olyan hihetetlen szépséggel beszél ennek a gyülekezetnek az elkötelezettségéről, lelkiségéről. Azt mondja többek között, hogy kizsendült tőletek az Úrnak beszéde. És hogy nem is kell már nekünk beszélnünk, szólnunk, mert annyira beszédes a ti Isten melletti elkötelezettségetek. És nem ezen van a hangsúly. Azt mondja, hogy ha különbséget kéne tenni, azt mondja Pál, akkor a bérrabeliek ehhez képest még sokkal magasabb szinten állnak. Mert a Tesszalonika beliekkel mérte össze a két gyülekezet állapota egy ilyen összehasonlításban öltött a testet, és azt mondja, hogy a bérrabeliek nemesebb lelkűek, mint a Tesszalonika beliek, ilyenek voltak a Tesszalonika beliek, mert ezek utána néztek, hogy úgy vannak-e azok. Megjelenik a képben a gondolkodás, az önálló gondolkodás, nekem saját meggyőződésre van szükségem, és nem mehetek a tömegek után az ítéletre, nekem tudnom kell azt, hogy mit, miért követek, és itt egy régi példát hadd említsek, Ellen White, vagy talán ráhivatkozva mondja valaki, hogy nekem olyan jól kell tudnom, hogy hogyan lesz egy bűnös emberből igaz, amennyire jól tudom, hogy hogyan lett egy igaz emberből bűnös. Nekem tudnom kell, hogy hogyan működik a hit általi megigazulás, milyen erők és lehetőségek kínálkoznak a gyógyulásomban, és hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy én aktív cselekvő partner kell legyek az Isten mellett, a saját üdvösségem munkálásában, akkor tudnom kell, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, és gondolkodnom kell erről, meg kell ismernem az Istennek kedves, jó és tökéletes akaratát ebben a vonatkozásban is, és nem elég az, hogy ide eljövök, meghallgatok egy Isten tiszteletet, jót vagy rosszat, mindegy miért, és ezzel letudtam a vallásos életemet, és lesz majd velem valahogy. Ez nem működik. Tudatos, cselekvő, résztvevő kell legyek a saját üdvösségem munkálásában. Az utóbbi időben, nem tudom, nincs véletlen, az utóbbi időben érdekes módon olyan könyvekkel foglalkoztam, lehet, hogy a Isten engem is nevelni akar ebben a vonatkozásban, amelyek a gondolkodással kapcsolatosak. És amikor a Döntő Bizonyíték című könyvet először elolvastam, akkor azért fordítottam le, mert abban van egy fejezet. Ez pedig az agy koronájával, a homloklebennyel foglalkozik, és ez arról szól, hogy Isten, ami központi idegrendszerünk és agyunk segítségével tart kapcsolatot velünk, és gondolatihletés útján foglalkozik velünk. Amikor az ígét olvassuk, akkor gondolatihletések születnek, mert az Isten a maga lelkével úgy hat ránk, miközben a Bibliát olvassuk, hogy ez most rám vonatkozik. És ez így aktualizálható az én esetemben. Amikor imádkozunk, akkor ugyancsak ez működik, mert bevillannak olyan képek és olyan gondolatok jelennek meg az ima kapcsán, eleve abból adódóan, hogy én kapcsolatba kerültem a világ mindenség urával, hogy Isten a szemeivel is tudna tanácsolni, hogyha én hagynám, és hogyha lennék annyira érzékeny, és lenne bennem olyan igény, hogy ezzel éljek. Akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek fia, és ez egy tartós, eleven élő, valóságos kapcsolatot feltételez.
És hogy egy milyen világban élünk, már megint egy könyv élményemre hivatkoznék. Az a címe, a keresztény és a rockzene. Nem értek a zenéhez, ezért foglalkozom ezzel a könyvvel. Ebből persze nem tanulok meg semmit, de egy dolgot megértettem. Mindennél világosabban, hogy ebben a világban minden az ördög befolyása alatt van. És hogy mindent, nem túlzás, mindent felhasznál arra, hogy engem a gondolkodásról leszoktasson, és hogy ilyen jellegű igényem se legyen. Tudatmódosító szerekről nem beszélek, mert azzal nem foglalkozunk, de például a pulzáló zene, vagy a különböző olyan hanghatásokkal operáló körülmények. Egy ilyen egészségügyi előadást tartottam valahol, éppen ez a téma került elő, és egy hölgy jelentkezik, és ugye mindig utána megbeszéljük, az előadás után megbeszéljük, kérdéseket lehet feltenni, illetőleg hozzáfűzött megjegyzésekre is van kilátás. És azt mondja nekem ez a hölgy, hogy lehet, hogy a bevásárló központokban azért szól állandóan a zene. Ez a visszatérő, ritmikus, pulzáló zene, hogy én ne igazán gondoljam meg, hogy mit kell nekem most vennem, és már csak azon veszem észre magam, hogy a bevásárlókosár vagy a bevásárlókocsi tele van. És még egy dolgot észrevettem. Nagyon ritkán nézek tévét, amikor mondjuk a hírekről van szó. De figyeltem, hogyha rádióban hallgatok utazás közben híreket, vagy a tévében, egy ilyen visszatérő, pulzáló háttérzene hallatszik a hírek kapcsán is. És hát vagyok annyira rossz hiszemű, hogy arra gondoljak, hogy amit a híranyag képvisel, azt velem így akarják könnyen elfogadtatni, hogy a pulzáló zene az engem levisz alfába, a tudatom megkerülésével jut be minden információ, ami ott elhangzik, és utána már majd úgy fogom ezt kezelni, mintha az enyém lenne, mintha tudomásul vettem volna, vagy azonosítottam volna magam mindazzal, amit a hírekben számomra felkínáltak. Voltak éppen egy manipulált világban élünk, ahol mi vagyunk a manipulálás célszemélyei, és minden együtt munkálkodik arra, hogy a gondolkodás kikapcsolásával bennünket a tudatunk megkerülésével érhessenek hatások. Megjelent egy könyv, az előbb itt a hirdetések kapcsán már láthattuk, a gondolkodás elvesztett művészete. Azért izgalmas ez a könyv, mert 25 fejezet beszél arról, hogy hogyan nyerhetjük vissza azt, amit elvesztettünk. Hogy milyen könnyen megyünk mások gondolatai után. Egy példa csak. Azt mondja, hogy óvatosan bánjunk a felcímkézéssel. Ez egy lefordítása váró cím, ha magyarul mondtam. Tehát amikor én biztosan tudom, hogy mondjuk a másik ember milyen, és azt fogadom el valóságnak, ahogy én gondolkodom róla, itt is be kellene lépjen a képbe a gondolkodás. És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy cselekedjetek azokkal. És sok-sok ilyen helyzet van, amikor én egy álomvilágban, egy magam teremtette álomvilágban élek, aminek a valósághoz semmi köze, megint csak azért lehetséges, mert a gondolkodás valahol kiszorult. Hogy a világban mekkora figyelmet fordítanak erre, most hívta fel valaki a figyelmemet rá, már is elmentem a könyvesboltba és megvettem, nem a reklámhelye, de mégis mondanám, kikapcsolta ki az agyamat. Ez a könyv címe. És érdekes módon, minthogyha itt az illető, ez a hölgy, aki talán Ausztráliában él, agykutató, lépne be a képbe és beszélne helyettünk, mert már a kövek is beszélnek, arról beszél bibliai ígék felsorakoztatásával, hogy hogyan lehetne az agyunkból kitakarítani a piszkos 12-t. Ez a visszatérő kifejezés benne, azokat a gondolatokat és érzéseket, amelyeknek ott semmi keresni valójuk nincs. Megint a gondolkodásról van szó. Ha tudatossá válnak dolgok, ha az értékrendem a maga helyén van, és azt vizsgálom, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, akkor az Istennel együtt munkálkodva ez a tisztálkodási folyamat, a gondolataink kitisztításának ez a ránk tartozó feladatköre, ez nagyon hatékonyan és eredményesen bekövetkezik. És van még egy dolog, hogy lássátok, hogy én sem vagyok külön nálatok. 1988-ban kaptam egy kazetta sorozatot, hogy gyakoroljam az angol nyelvet, az a címe ennek, hogy dicsőségről dicsőségre. Ez a bizonyos Steve Wallace, aki itt volt, ő követte el ezt annak idején. Ez az akkor még 24 részből álló kazetta sorozat, ez már 42 előadásra duzzadt fel, de nem ez a lényeg. Egy White idézet van az elején. Vonatkoztassunk el az előadótól. Ez a White idézet a Nevelés című könyvben található a 223. oldalon. Így hangzik, hogy az emberre bízott legmagasabb rendű feladat, tehát a legmagasabb rendű feladat, amit valaha emberekre bíztak, az a jellemépítés feladata. És ennek most van leginkább aktualitása. Ha ez egy feladat és rám bízták, akkor ez gondolkodást igényel, Isten és ember együttmunkálkodását igényeli, mert ebben én tudatos, cselekvő részes kell legyek. És ezért az Istennek meg kell vizsgálnia engem, hiszen ismer. Van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? A Dávid a Zsoltáros úgy beszél az Istenről, mint aki előtt nyilvánvalóak az én gondolataim is. Nem a cselekedeteimmel kell foglalkozni, miután tudjuk, hogy a bűnt a gondolatok síkján is el lehet követni, a cselekedet az csak szövődmény, következmény. Tehát az emberre bízott, a valaha az emberre bízott legmagasabb rendű feladat, a jellemépítés feladata, tehát feladat, ránk bízták, és olyan leszek, amilyenné engem az Isten formálni tud, illetve amilyen mértékig én átadom magam, vagy szóbálok, azzal az értékrenddel, amit az Isten képvisel. És itt néhány példát hadd említsek, hogy mennyire benne van ebben a fejlődés lehetősége. Nem szoktam visszaállni az időkerettel, remélem most sem fogok. Mózes első könyvének 11. fejezetében a következőt olvashatjuk. Ugye itt a bábeli toronyépítőkről van szó, a 6. vers 2. részét olvasnám. És bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Tehát, hogy a gondolkodásban milyen erő van, a rossz irányú gondolkodásban is. De ugyanez igaz a jó irányú gondolkodásra is. Semmi nem gátolja meg az embert, hogy véghez ne vigye, amit elgondol. Ha én azonosulok az Isten gondolataival, ha azonosulok az Isten értékrendjével, ha azt vizsgálom, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, akkor engem semmi nem gátol meg. Isten és ember együttmunkálkodásában ilyen korlátlan lehetőségek vannak, engem semmi nem gátol meg abban, hogy az Istennel együttmunkálkodva az Isten bennem a megkezdett jót a gondolkodásom szintjén egy tökéletes átformálódásban véghez ne vigye, hogy kitakarítsa a fejemből, az agyamból, a gondolataimból azt a piszkos 12-t, amire az előbb említett könyv hivatkozott. A jól ismert ige így hangzik, és már kénytelen vagyok csak az igékre hivatkozni, mert a hozzáfűzendő megjegyzésekre nem marad idő. Példabeszédek könyve 23. fejezet 7. vers, ahogy az ember szívében gondolkodik, olyan ő. Hát nagyon óvatosan kellene bánni a gondolatainkkal. Mit engedünk ugye a régi luteri hasonlat kapcsán? Egyesek elszállnak, máshoz fészket raknak, el kellene gondolkodni azon, hogy milyeneknél időzünk szívesen, milyen gondolatoknál, mivel foglalkozunk szívesen, miről fantáziálunk, vagy mi az, amivel a legszívesebben foglalkozunk gondolati síkon. A másik ige, ezt figyeljük meg, mert minden egyes Biblia szöveg rendkívül precízen, célra törően fogalmaz. A Korintus beliekhez írott 2. levélben a 10. fejezet 5. versét olvasom. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, ami az Isten ismerete ellen emeltetett, tudatos agyi tevékenységről van szó, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ugye beszéltünk már korábban arról, hogy a döntéseink hogyan születnek. Általában az automatizmus jegyében hozunk döntéseket, meggondolás, átgondolás nélkül, és ezért vagyunk csapdahelyzetben sok esetben, mert minden egyes újabb döntés meghozatalával az a bizonyos ösvény, amin amúgy járunk, egyre mélyül és egyre könnyebben járhatóvá válik. Itt lép be a képbe a motiváció. Akkor változik meg ez a gondolkodási irány, ha egy másfajta, egy a korábbinál erősebb motiváció jelenik meg. Van-e erősebb motiváció a Krisztus szorongató szereteténél? Ha ez megjelenik a képben, akkor én minden gondolatot foggyul ejtek a Krisztusnak való engedelmességre. Akkor én azt vizsgálom, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Akkor elváltozom az elmém megújulása által, mert én kedvében akarok járni annak, aki engem így szeretett. És ez a kifejezés benne van a Bibliában. Azt mondja a Timóteushoz írott levélben Pál apostol szeretett fiának, hogy egy harcos sem bonyolódik bele az élet dolgaiba, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Tehát az Isten iránti elkötelezettségnek ez egy fontos tényezője. Kedvében járni annak, aki engem így szeretett. Hogyan követhetném el a bűnt, hogyan élhetnék vissza annak a valakinek a szeretetével, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett. Ezek mind tudatos dolgok. Egy-egy adott szituációra lebontható dolgok. Megkörnyékez a sátán, a természetemet felhasználva próbál úrrá lenni rajtam, mit szeretek inkább. Tudatossá kell tenni minden egyes döntési helyzetet, mit szeretek inkább. Van-e elég szeretete Krisztusnak irányomban, hogy én ezt a kísértést elutasítsam, mert őt jobban szeretem, mint a kísértésben felkínált ideig, óráig való gyönyörűséget. Ha én érzelmileg helyesen vagyok motiválva, és tudatilag beálltam az Isten értékrendjét szem előtt tartó irányba, akkor nincsen semmi probléma. És akkor még egy igét idéznék a Filippi beliekhez írott levélből. A szombatiskolánk részben már idézett belőle. Figyeljük meg itt a negyedik fejezetben, mi minden olvasható. Hetedik vers. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. A gondolatainkat is megőrzi. Továbbá, atyám fia, itt jön be a képbe a mi feladatunk és a mi szerepünk. Továbbá, atyám fia, amik csak igazak, és amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. És a két ígét én egymáshoz társítanám. Minden gondolatot fogjul ejteni a Krisztusnak való engedelmessége, és amik csak nemesek, amik csak helyesek, ha én azzal foglalkozom, ami helyes, akkor nem marad lehetőség, hogy azzal foglalkozzak, ami nem helyes. Nem? Ez is egyfajta tudatosságot feltétel. Tudom, hogy nagyon leegyszerűsített és primitív megközelítés, de így működik. Tudatos részesekkel legyek a saját üdvösségem munkálásának, és a tudatos részvételben a gondolatok területe elsőbbséget kell élvezzen. Ott születnek a döntések, ott érvényesül az érzelmi motiváció és az értelmi belátás. Ha én megtért ember vagyok, és elváltoztam az értelmem megújulása által, és azt vizsgálom, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, akkor minden gondolatot fogjul ejtek, és amik csak nemesek, és amik csak igazak, azokról gondolkodom, és leegyszerűsítve így néz neki az együttmunkálkodás. És akkor egy picit a gyakorlat oldaláról. Példabeszédek könyvét is érdemes elolvasni, de én Zakariás könyvéből idézném a 7. fejezet 10. versét. Így hangzik. Egymás ellen még szívetekbe se gondoljatok gonoszt. Nem azt mondja, hogy ne cselekedjetek egymás ellen gonoszt, hanem egymás ellen még a szívetekben sem. Ha én felcímkézem a másikat, ez már az én szívemben egy ránézve nem igazán kedvező megközelítés. Nem tudom milyen. Nem tudom, hogy milyen háttérből fakad az, ami. Szóval, hogyha én biztos véleménnyel vagyok kiről-kiről, akkor a szívemben elkövettem a gonoszt ellene. Gondolati síkon. És általában az ember van annyira magabiztos, hogy valóságnak fogadja el azt, amit a másikra gondol. És ennek meg annyi kártékony, nyomorúságos szövődménye van. A 139. Zsoltárban így olvasom. Vizsgálj meg engem, ismerd meg gondolataimat. Tehát nem azt mondja a Biblia, hogy úgy nézd meg, hogy miket csinálok. A gondolataimat is az Isten elé kell vinnem. Mert nem tudom, hogy melyik a tisztátalan. És ha elé viszem, akkor majd a gondolatihletés révén az Isten a gondolataim között is válogatni fog, és rámutat arra, hogy melyikhez tapad önzés, és melyikhez nem. És újra hangsúlyoznám, az üdvösség Isten és ember együttmunkálkodása. És ebben én vagyok az aktív, gondolkodó, cselekvő részes társ. És nem lehetséges az, hogy engem kikapcsolva majd valamikor üdvösséget nyerek. És Isten tőlem függetlenül és rajtam kívülálló módon majd felépít bennem valamit, amiben én nem voltam aktív cselekvő részes társ. A kereszténység tudatos dolog. A gondolkodás síkján is tudatosságot igényel és feltételez. A bérabeliek nemesebb lelkűek voltak. És testvéreim, én óriási lemaradást látok. Magamnál is, másoknál is, azért, mert ez nem kapott az elmúlt időben kellő hangsúlyt. Az előbb idéztem, 1988-ban találkoztam ezzel először. És azóta eltelt egy pár év, több mint 20 év. Időnként, amikor ezt a kérdést előhoztam, akkor úgy lepattintottak. Szóval, mint ami nem aktuális. És én azóta is ezzel élek együtt, hogy ezt nem szabadna elengedni a fülünk mellett. Nem szabadna ezt balkézről kezelni. Ha ezek az idézetek, amelyeket én az előzőekben felsorakoztattam, igazak és helyén valóak, akkor eljött az ideje annak, hogy szóba álljunk vele. És én közvetett jelzéseket érzek az Isten részéről, amikor ilyen gondolatokat, ilyen könyvekben, mások gondolataiból származó gondolat együttesekben tár elénk valamit, amire szükségünk van. Vagy megjelenik a világi könyvkiadás síkján ilyen, hogy kikapcsolta ki az elmémet, ezzel számolni kell. És én nem hiszek a véletlenekben, de nem tudom, miért kell nekem egy olyan könyvvel foglalkozni, amihez nem értek a zenéhez. De ez a könyv megértett engem, megértette velem azt, hogy nincsen ezen a földön semleges terület, és csak akkor tudok fölébe kerekedni ennek a világnak az értékrendjén és visszahúzó erején, hogyha mindaz, amit az előzőkben, az ígikben felsorakoztattam, érvényesül nálam. Vizsgálom, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Nem szabom magam a világhoz. Nem követek másokat, csak azért, mert jónak látszik az én szemeim előtt. És fogjul ejtek minden gondatot a Krisztusnak való engedelmességre, és csak azzal foglalkozom, ami helyes, ami nemes, ami tiszta, ami jó hírű, ami lelkileg emel, ami az Isten világából származik, és a többinek nem adok helyet az életemben. És én szívből kívánom, hogy ez váljon tudatossá, és önmagunkkal szemben támasztott igényé mindannyiunk esetében. Amen.
Ima előtt énekeljük el a 313-as számú énekünknek az első két versét, ima után pedig a 313-as harmadik versét.
Thank you.
Aki megteheti, leborulva imádkozzon.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy türelmes vagy irántunk. Hosszan tűrsz érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk. Urunk, megtért embereknek tekintjük magunknak, és mégis mindaz, amit a te ígéd a megtérésről mond, olyan kevés érvényesül, hiszen nem vizsgáljuk, mi a te kedves, jó és tökéletes akaratod, és nem élünk következetesen azok szerint, amit a gondolkodásmód megváltozása vonna maga után. Urunk, segíts, hogy ne szabjuk magunkat a világhoz. Segíts, Urunk, tudatossá tenni mindazt, amit az együttmunka révén tőlünk vársz. Segíts komolyan venni azt, hogy a mi gondolataink síkján követjük el a legtöbb bűnt. És segíts, Urunk, abban is, hogy minden gondolatot fogjuk tudjunk ejteni a neked való engedelmességre. Köszönjük, hogy te mindennel megajándékoztál minket, ami az életre és a kegyességre való, hiszen megígérted a lélek támogatását. Ígéretünk van arra nézve, hogy bennünket a te lelked fog vezérelni, hogy gondolatihletés révén rámutat életünknek azokra a hiányosságaira, ahol mindenképpen korrekcióra van szükség, és ő az, aki megtölti a mi szívünket menny gondolataival, a menny érzésvilágával. Ő az, aki a gondolatok és érzések szintjén formája, alakítja a mi életünket. Segíts, hogy ez egy tudatos együttmunka keretében diadalmasan haladhasson előre. Segíts tudatossá tenni azt is, Istenünk, hogy amik csak igazak és amik csak nemesek, és ha van valami erény, és ha van valami nemes dolog, akkor ezekkel foglalkozzunk. Segíts a másik emberben is felfedezni a szépet, a nemest, a jót. És segíts, Urunk, Istenünk, hogy úgy cselekedjünk egymással, ahogy mi is szeretnénk, hogy velünk cselekednének. Amen.